Fohászkodjunk, testvéreim! Urunk, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amint szól hozzánk, mai újszövetségi igeszakaszunkból, Pál apostolnak az Efézusiakhoz írott levele 5. részének 21-től a 33. versig terjedő szakaszából. Helyünket elfoglalva, ám nyitott szívvel és engedni kész lélekkel hallgassuk meg Isten igéjét az Efézusi levél 5. részéből, annak is a 21. versétől a fejezet végéig. Engedelmeskedjetek egymásnak Krisztus félelmében. Az asszonyok engedelmeskedjenek férjüknek, mint az Úrnak, mert a férfi feje a feleségnek, ahogyan Krisztus is feje az egyháznak, és ő a test üdvözítője. De amint az egyház engedelmeskedik Krisztusnak, úgy engedelmeskedjenek az asszonyok is a férjüknek mindenben. Férfiak, úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte, hogy a vízfürdőjével, az ige által megtisztítva megszentelje. Így állítja maga elé az egyházat dicsőségben, hogy ne legyen rajta folt, vagy ránc, vagy bármi hasonló, hanem hogy szent és fedhetetlen legyen. Hasonlóképpen a férfiak is szeressék a feleségüket, mint a saját testüket. Aki szereti a feleségét, az önmagát szereti. Mert a maga testét soha senki sem gyűlölte, hanem táplálja és gondozza, ahogyan Krisztus is az egyházat, mint hogy tagjai vagyunk az ő testének. Az ember azért elhagyja apját és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Nagy titok ez, én pedig ezt Krisztusról és az egyházról mondom. De ti is, mindenki egyenként úgy szeresse a feleségét, mint önmagát, az asszony pedig tisztelje a férjét. Az örökkévaló Isten tegye áldottá, gyümölcsözővé az ő igéjét a mi szívünkben. Jöjjetek felállva, válaszoljunk a szavaira, imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, mindenekelőtt háladással borulunk eléd. Olyan nagy ajándék, hogy újra itt lehetünk a te házadban, hogy kitárhatjuk a szívünket előtted, és ami még nagyobb kincs, hogy te magad kitárulkozol előttünk a te igéd által, hogy megismerjünk téged, mert téged ismerni ez az örök életet jelenti számunkra. Mert Urunk, minden belőled fakad, minden élet, minden áldás, minden békesség és minden öröm. Mert minden jónak te vagy a forrása, Urunk, mert mindaz, ami tiszta, ami szent, ami fethetetlen, az tőled származik, mert hogy te magad vagy. Te magad vagy a szentség forrása, te magad vagy a szent örökkévaló Isten. Köszönjük, hogy az Úr Jézusért bátran fordulhatunk hozzád, mint gyermekeid, megköszönve az elmúlt hét ajándékait, hálát adva testi-lelki javakért, segítségedért, tanácsaidért. És jöhetünk hozzád kéréseinkkel, Urunk, mert szeretnénk most is jobban megismerni, megérteni téged, hogy a te igéd betöltse a szívünket, hogy a te igazságaid kormányozzák az életünket, hogy a te szentséged visszatükröződhessék rajtunk. Megvalljuk, hogy magunktól nem vagyunk képesek erre, és sokszor még készek sem vagyunk rá. De a te áldott lelkedet, ha adod, akkor készé válik a szívünk arra, hogy engedjünk. Hogy engedjünk a te beszédednek, amely megtisztít, amely felemel, és int, amikor arra van szükségünk. Kérünk, mennyei atyánk, az Úr Jézusét, hogy légy itt közöttünk, és munkálkodj hatalmasan bennünk. Úgy vágyunk arra, hogy veled találkozhassunk, és úgy mehessünk haza az úrvacsora után, hogy valóban megerősödünk a kegyelemben, megerősödünk abban, hogy személyválogatás nélküli a te szereteted, és el nem taszítod magadtól a bűnös embert, mert nem akarod, hogy meghalljon, hanem azt akarod, hogy megtérjen és éljen. Így vagyunk itt a te házadban, kérve, várva a te szavaidat, fiatalok és idősebbek, gyerekek és öregek, szeretnénk, Urunk, veled találkozni, benned megerősödni. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, ajándékozz meg minket önmagaddal. Amen. Az igehirdetés meghallgatására készülve a 174. dicséretünket énekeljük, közben a gyerekek át szoktak vonulni az ő istentiszteleti alkalmukra. A 174. dicséretünkkel készüljünk az igehirdetés hallgatására. Atya, Fiú, Szent Lélek, készíts szent igédre! Szeretett testvéreim, Istennek az az igéje, amely megszólított, és hiszem, hogy hozzátok is szólni kíván-e megszentelt órában, írva található az olvasott bibliai szakaszban, mai újszövetségi igerészünkben, az Efézusi Levél 5. részének 25-től a 27. versig terjedő szakaszában. A 25. vers második felétől olvasom Isten igéjét. Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte, hogy a víz fürdőjével, az ige által megtisztítva megszentelje. Így állítja maga elé az egyházat dicsőségben, hogy ne legyen rajta folt, vagy ránc, vagy bármi hasonló, hanem hogy szent és fedhetetlen legyen. Eddig az írott ige, foglaljuk el a helyünket, testvéreim. Krisztus és az ő népe, egy férj és az ő felesége. E kettő párhuzamát tárja elénk az apostol nagyon érdekes és különös módon ebben a szakaszban. Látszólag ez a házasságról szól ez a szakasz, pedig nem csak arról. Sőt, a házasság, az Istentől rendelt és jól működő házasság, az példa. Az most hasonlat Pál apostol szóhasználatában. Krisztus és az ő népe, a férj és az ő felesége. Így kísérjük figyelemmel mindazt, amit mond most nekünk, mert nagyon tanulságos és egyszerre gyógyítja, és egyben le is leplezi házasságainkat, másrészt pedig világossá teszi, hogy az Úr milyen közösséget szánt az övéinek. Így lehetne összefoglalni itt az elején ennek a szakasznak az üzenetét, az a megszentelt, aki félre van téve valaki számára. Ahogy a férj a feleség a férj számára félre van téve, csak egymáséi, így van félretéve Jézus Krisztus népe az ő számára. Csak egymáséi. Az Úr és az övéi. És hogyha kiderül, hogy nincs félretéve az életem, akkor nem vagyok az övé. És a kérdésként fogalmaznánk, így mondanám, kész-e a szíved, kész-e a szívem, hogy félretéve élj. Ez nagyon érdekes, mert ugye van benne egy kis szójáték, ha megfigyelitek, mindenféle értelemben igaz ez, hogy a megszentel, az annyit tesz, félretesz. Megszentelve élni, azt jelenti, hogy félre téve élni. De készek vagyunk-e mi félre téve élni? Vegyünk egy egyszerű példát. Előttünk van egy láda, gyönyörű alma, legyen szabolcsi. És egyet félre tehetünk a magunk számára. Egyet kiválasztunk, és félretesszük. Mert nekünk az fontos, mert az drága, és valaki fölajánlotta, hogy ez lehet a tiéd. Erre majd még visszatérek, mert nyilván ebben a kis képben az szerepel, hogy valamit megkaphatok, valami az enyém lehet, valaminek örülök, mert kívánatos, mert szép, mert ízletes. De Pál, amikor a félretételről ír, amikor a megszentelésről ír, akkor elmondja világosan, hogy Krisztus halálának az volt a célja, hogy megszentelje az egyházat, azaz félre tegye önmaga számára, mint örökös tulajdonát. Félre tegye a maga számára, mint örökös tulajdonát. Megint csak a házasságra utalva, innen ered a házasságnak a súlya, az értéke, a felbonthatatlansága. Tudnélik, nem véletlenül mondja a régi fogalmazás, holtomiglan, holtodiglan, félre vagyunk téve egymás számára. Krisztus tehát, Krisztus halálának alapvetően az volt a célja Pál szerint, hogy félretegye önmaga számára az egyházat, mint örökös tulajdonát. De újra hangsúlyozom, itt nem egyszerűen a házasságról tanít Pál, hanem az Úrról és az ő népéről. Kettőjük viszonyáról. És a 32. vers is utal erre, hiszen itt hirtelen azt mondja, nagy titok ez, hogy tudnélik lesznek ketten egy testé, nagy titok ez, én pedig ezt Krisztusról és az egyházról mondom. Félre vagy téve, testvér? Át kellett újra gondolnom. Félre van téve az én életem Jézus Krisztus számára? És hogyha félretett, kezébe vehet-e, hogy tovább tisztítson? Hogy valóban úgy kezelhessen, mint aki az övé? El vagy különítve az ő számára? Mert először is ez az elkülönítés örömhír. Ez egy csodálatos jó hír arról, hogy félretett, és most ne az almára gondoljatok, mindjárt hozok egy másik példát, félretett, hogy megmentsen. Megtörtént eset, valahol autóversenyt rendeztek, olyan fajtát, ahol az autók gyakorlatilag a nézők között mennek, és egy kis kordon néha van máshol, csak egy szalagkorlát. Szóval, akik ott állnak, nagy veszélyben vannak, mert kitörhet, kisodródhat egy autó, és néha sajnos meg is történik. Egy apuka azonban, amikor kisfiával együtt elment egy ilyen autóversenyt megnézni, úgy döntött, hogy félre teszi a kisfiát, hátrább állította. És az a kisfiú megmenekült. Mert éppen ott abban a kanyarban kisodródott egy versenyautó, és többen meghaltak. A kisfiú életben maradt. Azért maradt életben, mert félre volt téve. Félre volt állítva. Megint csak a szó mindenféle értelmében, és erre majd még visszatérek. Először is tehát a megszentel azt jelenti, hogy Isten a maga számára félretesz, vagyis megment. Megmenteni akar. Ez az első üzenete, és hogy ez hogy teszi, itt a félreértést el kell oszlatni, mert ugye itt vízről beszél Pál apostol is, és bizony sokan a keresztelésre gondolnak, de hát pont itt ebben a szakaszban teszi világossá, hogy itt nem a vízről van szó, hiszen a víz fürdőjével az ige által szentel az Isten. A víz fürdőjével az ige által, vagyis Isten igéje az a víz, amely átjárja az életünket, átjárja a gondolatainkat, amely megmos, és amely kijelenti, ne félj, enyém vagy. Amikor Isten ezt valakinek így megmondja, hogy ma szoktuk mondani, az arcába mondja, akkor történik meg az, hogy félretétetett az élete Isten számára. Oda szentelődött. Elkülönítetett. Péter apostol első level első részében is olvasunk erről, hogy Isten igéje szül újonnan. Isten igéje és lelke végzi ezt el, írjuk, olvasjuk a Tituszhoz írt levél harmadik részében. Tehát itt most nem a kerességről van szó, annak más az üzenete, Itt világossá teszi Pál, hogy a megszentelést, a félretételt Isten az ő szavaival és áldott lelkével viszi véghez a gyakorlatban. Ez a félretétel az üdvösségünk alapja, testvérek. Ez az üdvösségünk alapja. Erről beszélt Jézus is Nikodémussal azon az éjszakán, amikor megkereste ez a farizeus és nagy tanács tag, és neki mondja Jézus, bizony-bizony mondom neked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ugyanezt a képet használja ott is az Úr Jézus, Isten igéjére utal, és az ő áldott szent lelkére. Krisztus áldozatának első értelme és haszna tehát ez, a víz fürdőjével, az íge által megszenteli Isten az ő népét, félre teszi a maga számára. Megszólít és magáévá fogad, ismerjük jól az Ézsaiás 43.1-et, ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. És itt most csak utalok röviden rá, megint milyen érdekes párhuzam van a házasság és e kapcsolat között, Isten és ember kapcsolata között, hiszen a magáévá tesz, az egy speciális házasságra vonatkozó kifejezés, mind a mai napig. Krisztus azt mondja, hogy én magamévá teszlek titeket lelkiképpen. Azaz a legmélyebb, a legőszintébb, a legbensőbb közösségbe vonlak be benneteket. Magamévá teszlek titeket. És rögtön hozzáteszi Pál, hogy félre ne értsük, nagy titok ez, de én ezt a Krisztusról és az egyházról mondom, hogy tudnék lesznek ketten egy testé. Te és az Úr és te. Ez olyan hír, amit sokan még örömmel fogadnak. Lehetek az Úré? Ez nagyszerű. Van, aki ez valóban valaki örömként fogja fel. Sokan, vagy többen azért jönnek a templomba is. Lehet velem, járhat velem az Isten, járhatok az Istennel. Számíthatok rá. Egy ilyen baráti, testvéri, mély közösségben élhetek ő vele. Ez nagyon jó hír. Vannak, akik ezért jönnek. De nem csak erről szól az evangélium. Mint ahogy itt Pál apostol szavai is, és az egész összefüggés világossá teszi, hogy megtisztítva megszenteli. Hogy tudnék, nem egyszerűen csak a maga számára elkülöníti, hanem szeretné meg is tisztítani az életünket. Ez már nem olyan vonzó. Legyünk egészen őszinték. Amíg be nem látjuk, hogy mégis a legnagyszerűbb lehetőség számunkra. Ez olyan egy kicsit, mint amikor azt mondjuk, hogy elmúltak a mézes hetek. A Biblia meg rólunk azt mondja, hogy az első szeretetedet elhagytad. Az első lelkesedés alább hagy a megtérés után egy idővel, amikor rádöbbenek, hogy az Úr szeretne ilyen értelemben is megszentelni, hogy megtisztítani konkrét dolgoktól. Elfogadott, kézbe vett, nem kérdezte, hogy ki vagyok, most visszatérek az alma példára, kiemelt onnan a ládából, kezébe vette az én alma életemet, aztán kiderül arról az almáról, hogy a másik oldala rohadt. Biztos jártatok már ti is így, hogy egyik oldalról nagyon szép volt és kívánatos, a másik oldala pedig rohadt volt. Sőt, amikor jobban megnézzük erről az oldalról, akkor az is kiderül a mi életünkről, hogy egy csomó szépítőszer van rajta. Permetezzük magunkat rendesen. És itt most ne a kozmetikumra gondoljatok, hanem szépítjük magunkat. Megpróbáljuk szebbnek bemutatni, mint akik vagyunk. Ezt viszont szeretné lemosni rólunk. Megmosni azt az almát, a rohadt részt kivágni, hogy egészségesen, finoman, ehetően folt és mindenféle sérülés nélkül, rothadt részek nélkül akarja bevinni a mennyek országába. Erről is szól, és ez a második üzenete ennek a szakasznak, szeretné megtisztítva megszentelni a mi életünket. Ezt az ő szavával végzi el megint csak, a beszéddel, az igehirdetéssel, a bizonyságtétellel, mert ez a víz árad tovább felénk, mert itt is hallgatjuk, mert otthon olvassuk, és ez azt jelenti, hogy Isten újra kézbe veszi a mi életünket, mint egy almát, és kezdi forgatni. Kezd rámutatni, hogy nézd csak, innentől kezdve már rohadt. De ez a szép rész is, amit olyan szépnek mutattál be mások felé, ez is tele van vegyszerrel, tele van méreggel. Én szeretném megmosni. Én szeretnélek megtisztítani. És itt újra föl kell tenni a kérdést, hogy már Isten hívott és fogadott el, mégis kell egy odaszánás, egy döntés arról, hogy igen, Uram, itt vagyok, szenteld meg az életemet. Végezd el, hogy a rohadt részeket kivágd, és a permetet, a vegyszert, a mérget mosd le róla. Mert a látszólagos szépség nagyon csalóka, a látszólagos szép része is az életemnek tele van hamissággal, tele van önzéssel, tele van áltatással, becsapással, másokat is becsapok, magamat is. De Uram, kérlek, tisztíts meg engem. Tudjátok, az a nagy vacsora példázata is nagyon érdekes a Máté 22-ben, amikor behív az utcáról embereket a gazda, és mindenki jön is, akiket végül ott összeszed az utcán, ugye az eredeti meghívottak nem akartak jönni, és van ott egy ember, aki besurran, és ott bent kérdezi már meg a király, akinek a fiát ünneplik, mint vőlegényt, ott kérdezi meg a király, hogy jöttél ide, barátom, hát nincs mennyegzői ruhád. Az pontosan erről beszél, ez az ember örömmel jött, kapott a lehetőségen, ingyen vacsora, öröm, mulatság, de ruhacserét azt nem akart. Megtisztulni azt nem akart. Csak úgy kell, most már fordítsuk le, csak úgy kell az üdvösség, hogy Uram, ne nyúlj az életemhez. Köszönöm, hogy kiválasztasz, nagyszerű, hogy félreteszed az életedet, életemet a magad számára, de a rohadt részekhez ne nyúlj, a megmérgezett, látszólag szép részeket ne mosd meg. Szerintetek ez fog működni? Megláttatta velem az ige, hogy nem. Nem. Ez így nem működik. Se nálatok, se én nálam. Senkinél. Mert nem csak fel akarja tölteni a mennyet üdvözülőkkel, megváltottakkal, kiválasztottakkal, hanem mosolygós, szép almákat akarod látni. Megtisztítottakat, amin nincs folt, vagy ránc, vagy bármi hasonló. Amin nincsenek rohadt foltok, és ami nincs tele méreggel. Az egyháznak szentnek és fedhetetlennek kell lennie. Ezt írja az ige. A 27. versben ezt olvastuk. A bűneset óta pedig egy rothadsztó fullánk, vagy baktérium, vagy bármi került a testünkbe, úgy hívjuk, hogy bűn. És ahogy megöregszünk, egyre rohadtabb az almánk. Kivéve, ha az új élet megszülethetett bennünk. Így ír erről Pál. Ezért tehát nem csüggedünk, sőt, ha a külső emberünk megromlik is, a belső emberünk mégis megújul napról napra. 2 Korintus 4.16-ban. Nagyszerű testvérek, ez a valós lehetőség az örök ifjúságra. Isten megszentelő munkája. Ez a valós lehetőség az örök ifjúságra. Biológiailag Isten nem vonja vissza a bűneset következményeit, biológiailag mindnyájan megöregszünk. De lelkileg nem. Lelkileg nem. Ha hagyjuk és kérjük, hogy Uram, tisztíts meg engem. Uram, itt vagyok, számodra elkülönítve, félretéve, védj újra és újra a kezedbe. és töröld le rólam, ami nem odavaló, és vágd ki belőlem, ami csak rothasztja az életemet. Köszönöm, Uram, hogy a te célod velem, hogy a mennyben szent és fethetetlen legyek, hogy ott, amikor belépek, akkor valóban ne legyen rajtam semmi, ami emlékeztet az én bűnös életemre. Az egyik kommentátor, egy bizonyos F.V. Grant ezt írja, abban az állapotban, majd ott, ahova Isten be akarja vinni az ő népét, nem lesz jele az öregkornak, nem lesz hiba, semmi sem fog megfelelni neki akkor, csak az örök fiatalság szépsége, tudnék Istennek. Ez fog neki megfelelni, tetszeni, ezt fogja ott megvalósítani. A hervadhatatlansága az érzéseknek, frissessége ezeknek a szeretetteljes érzéseknek, amelyek soha nem fáradnak el, és nem ismernek hanyatlást. Az egyház szent lesz, és fedhetetlen. Mindazok után, hogy láttuk történelmét, különös lehetne ezt olvasni, ha nem tudnánk, milyen dicsőségesen ül diadalt Isten a bűn és a gonoszság felett. Eddig az idézet. Isten dicsőségesen ül diadalt a bűn és a gonoszság felett, vagyis ott nála, amikor oda kerülnek az övéi, nyoma sem lesz foltnak, ráncnak, rohadásnak, méregnek. Ez az ő nagy és áldott terve velünk. Egy kicsit megint hasonlít a fiatal házasokhoz az Úr terve és öröme, hiszen fiatal korban jellemző elsősorban a lángoló, szeretett szerelem, a lelkesedés, csak ő és senki más, ő minden gondolatom és minden örömöm, ő, aki hozzám illik, akit szeretek, és aki tökéletes. Isten így szeretne együtt örülni az ő népével, veled és velem. És milyen arculütés lesz a sátánnak, a hívő nép szent és fedhetetlen lesz az Isten országában, az ő színe előtt. És nyilvánvalóvá lesz, testvérek, hogy nincs szükség a bűnre, és semmilyen gonoszságra, csalásra, csúsztatásra, tisztátalanságra, manipulációra nincs szükség. Mert mindez a ránc, folt és szeplő ott már nem lesz jelen. És ha most jelen van, elcsúnyít és eltorzít. Ezért kell felvenni a harcot, ezért beszél erről velünk az Isten igéje. Akarod-e, hogy félretett legyen az életed? Engeded-e, hogy Isten maga félretegyen a maga számára, kézbe vegyen, formáljon, tisztítson, megszenteljen? Hogy félretegyen a bűnből, félretegyen minden tisztátalanságból, félretegyen a világi sikerekből, hogy elkülönítse a világi eszközöket az életedből? Kész vagy erre? És itt most hangsúlyoznám, hogy igen, az is benne van ebben, testvérek, hogy az Isten gyermeke az félretett életet él. És ezzel sokszor a világ visszaél, vagy nevet legalábbis. Hát miért nem használod ezt a módszert? Miért nem alkalmazod azt az eszközt? Azért, mert félre vagyok téve. Azért, mert én az Úré vagyok. Gúnyolódhatnak velünk, és néha gúnyolódnak is. Néha mulyáknak tűnünk, meg két balkezeseknek, ügyefogyottaknak. De vállalod? Vállald. Félre vagy téve? A világ szempontjából félre vagyunk téve. De ez jó dolog, ez áldott dolog, testvérek. Ezt bátran vállalhatjuk, mert tudjuk, hogy hova tartunk. Mert tudjuk, hogy eljön az a pillanat, amikor a mi dicsőségünk felragyog, és a világ összes almája mind megrohad. Eljön az a nap, amikor a félretettek uralkodókká lesznek, a Krisztussal együtt uralkodókká. Eljön az a nap, amikor a világ összes nagyembere semmivé lesz. És akik most nevetnek, sírni fognak. És akik most sírnak, vagy keseregnek, Uram, tényleg olyan félretettek vagyunk ebben a világban. De ott akkor az Úr gyermekei nevetni fognak. Hogyan készít fel a menny tisztaságára? Hát itt látjuk, testvérek, folyamatosan tisztít, az ő igéjével és az ő lelkével. Valaki így írta egy másik kommentátor, hogy a hívő ember erkölcsi és lelki előkészítő folyamaton megy keresztül, hasonlóan Eszterhez, a bibliai Eszterhez, akivel ugye királynő lett, ő egy évig szépségápolási tanfolyamon kellett, hogy részt vegyen. És igaza van, igen, Esztert ott ápolták, de hát nyilván az egy testi, emberi felkészítés volt, hogy szép legyen, egészséges legyen, és így álljon majd a király oldalára. De a párhuzam mégis megengedhető. Egy tanfolyam ez, testvérek. Egy folyamat, amin vezet végig lépésről lépésre minket, és ezt végrehajtja az ő áldott igéjének vize, fürdője, és az ő szent lelkének ereje, és aki hallja az ő szavát, engedhet neki, és engedjen neki, engedjünk neki. Uram, amire te azt mondod, hogy tisztátalan, arra én is azt mondom, hogy tisztátalan. Amire te azt mondod, hogy szent, elkülönített, számodra kedves, hely, idő, módszer, eszköz, arra én is azt mondom, hogy na ez kedves nekem is. Mert a tied vagyok, Uram. Számodra elkülönítve élhetek. Ti már tiszták vagytok azok a beszédek által, amelyeket mondtam nektek. Így fordult a tanítványaihoz Jézus. A főpapi imájában pedig azt kéri, Atyám, szenteld meg őket a te igéddel, mert a te igéd igazság. Összefoglalva tehát az Úr Jézus szeretete, váltsága, amit az úrvacsora most felidéz újra számunkra. Azért töretett meg az ő teste, azért omlott ki az ő drága vére, hogy a múltban megváltson minket a bűneink átkától. Megváltott, kézbevett, magáénak szentelt ezáltal, hogy lehessünk az övéi. A jelenben azonban folyamatosan megszentel abban az értelemben, hogy tisztít, hogy felkészítsen a jövőre. A jövőben pedig megdicsőít. A dicsőség az Úr gyermekeié lesz. Jézus szeretete tehát a múltban megváltott, a jelenben megtisztít, a jövőben megdicsőít. Az úrvacsorával úgy éljünk ma, hogy tudjuk, az Úr adta önmagát egészen és teljesen. Neki ebbe bele kellett halnia, mert a bűn zsoldja a halál. Mi pedig úgy adjuk oda magunkat, hogy élhetünk általa, hogy örök életünk lehet, és engedjük, hogy az áldott megtisztító munkáját, folyamatát vigye véghez az életünkben. Amen. Énekkarunk szolgálatát hallgassuk meg most szeretettel, válaszolva az igére. Csendesedjünk el, így a helyünkön imádkozzunk. Úr Jézus, együtt énekeltük az énekkarunkkal, hogy semmi más nem tisztít meg, csak a te drága véred. Hiszük és valljuk, hogy így van. Bocsáss meg, amikor mi magunk nem akarunk megtisztulni. Bocsáss meg, amikor örülünk ugyanannak, hogy kézbe veszel, félreteszel a magad számára, de azt már nem akarjuk engedni, hogy meg is moss. Urunk, hadd engedjünk most neked. Hadd járjon át minket a te beszéded és a te szent lelked. Urunk, hadd lepleződjenek le az életünkben a szennyfoltok, a rothadások, minden olyan megmérgezett felület, amit a világ megmérgezett. Urunk, eléd tárjuk az életünket, és megtagadjuk mindazt, ami sötét, ami tisztátalan, ami a világból való és a világnak kedves. Mi szeretnénk neked kedves életet élni, Urunk. Fogadj el bennünket, mint gyülekezetet, és fogadj el bennünket, mint egyéneket. Úr Jézus, te tudod ezt megtenni, de hisszük, meg is akarod. Azért adtad ezt az igét, hogy ne menjünk tovább úgy, mint akik ellenállnak a te megszentelő munkádnak, hanem mint akik engednek a te szavaidnak. Urunk, olyan nagy szükségünk van rád, és szüksége van, hiszük, a világnak is ránk, hiszen az egyházat azért alapítottad, hogy rólad tegyen bizonyságot. És nem egyszerűen szavakkal, hanem a tetteinkkel, a szentségünkkel, az elkülönített életünkkel vagyunk örök felkiáltó jelek ebben a sötét világban. Valóban hadd legyen ez a gyülekezet ilyenné, amelynek híre elmegy, és arról lesz híressé, hogy nem jár a hamisság útján, hogy nem cselekszik tisztátalanságot, hogy nem beszél álnokul, hanem egyenesen és tisztán téged követ, Úr Jézus Krisztus. Kérünk téged ott, hogy így ragyogjon föl a te dicsőséged közöttünk, mert hisszük, ahol te felragyogsz, ott mindeneket magadhoz vonzol, ahol te megjelenhetsz, mint megszentelő Úr, oda jönnek az emberek, mert ösztönösen is vágyakoznak valami tisztát látni, tisztát hallani, valami tisztával találkozni. Kérünk, Úr Jézus Krisztus, hogy így ragyogj fel a mi életünkben, és adj ébredést ebben a városban. Add, Urunk, hogy sok-sok emberi szív rátaláljon a békességének és a megtisztulásának a forrására, hogy sok emberi szív és élet valóban ott lehessen a te kezedben mindörökre. Urunk, beszélj velünk a foltjainkról, beszélj velünk a ráncainkról, a mérgeinkről, és tisztítsd meg, gyógyítsd meg azokat. Így jövünk majd hozzád az úrvacsorában, kérünk, adj találkozást önmagaddal, és add a te bizonyosságodat, hogy elfogadsz, hogy nem taszítasz el, bár látod, hogy hány éve, talán már a tiéd vagyunk, de nem vagyunk megszentelt emberek. Hadd legyünk azokká, kérünk, így kiáltunk egymásért, önmagunkért, családtagjainkért, könyörgünk, Úrunk, a betegeinkért, a gyászolóinkért, kérve kérünk, hogy te munkálkodj mindnyájukban hatalmasan. Áld meg óvodánkat, áld meg szociális otthonunkat, áld meg mindazokat a szolgálatokat, amelyeket ránk bíztál, hadd cselekedjük a te nevedért és a te dicsőségedre. Így kérünk, Úr Jézus, hallgass meg és maradj mindnyájunkkal. Amen. Ti azért így imádkozzatok, helyünkről felállva imádkozzuk az Úr Jézus imádságát. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után az Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim, és befejezésül a 392. dicséretünk két utolsó versét énekeljük. 392. dicséretünk 4. és 5. versét énekeljük most. Sok bajban, küzdelemben meghajszolt, megvetett.